segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten üzenetét, ahogy szól hozzánk Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből, a 8. rész 12-től a 21. terjedő verseiben. Tehát a Róma beliekhez írt levél 8. részéből a 12-től a 21. versig így szól hozzánk Isten igéje. Ezért, testvéreim, adósak vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnatok. De ha a lélek által megöletek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőjünk is meg. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóság alá vettetett, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, arra a szabadságra és dicsőségre, amelyben Isten gyermekei részesülnek. Isten tegye áldottá az ő igéjének megértését, meghallgatását, szívünk befogadását. Imádkozzunk! Áldunk téged, Urunk, mert valóban ajándékozó Istennek ismerünk. Köszönjük neked a gyermekeinket. Köszönjük ezeket a nagyon kedves ajándékokat. És köszönjük, Urunk, az emberi kapcsolatainkat. Köszönjük azt, hogy ott vagy közöttünk, velünk, ott élsz mellettünk. Köszönjük, Urunk, hogy úgy nézhetünk egymásra, és te tisztítsd meg a szemünket, hogy így nézzünk egymásra, mint akik ajándékot látnak a körülöttük, velük élőkben. Urunk, ismered jól a szívünket, gondolatainkat, az egész életünk előtted van. Te látod, hányféle érzéssel, indulattal érkeztünk ide a te házadba. Kérünk téged, Urunk, hogy legbelül a szívünkben teremts csöndet, és ebben a csöndben a te hangodat hadd halljuk meg. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és beszélj velünk. Engedd meg, hogy az üzenet az életbeszédé váljék mindahányunk számára. Jöjj, Szentlélek Isten, és áldj meg bennünket önmagad jelenlétével. Amen. Fennállva. A pici gyereken ne tessek felállni. Botán, tessék, csak így van. Hallgassuk meg az üzenetet az imént hallott részből Pál apostolnak, a Róma beliekhez írt levelének 8. részéből, a 14-től a 17. versig. Hallgassuk Isten igéjét. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyánk. Maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Eddig az ige. Foglaljunk helyet. Nálam jobbat soha nem találhatsz. Tökéletes vagyok, és tökéletes a szeretetem. Ez jó pár évvel ezelőtt egy házassági előkészítőm mondta az ifjú férjjelölt, bubánatomra ez a házasság is csak pár hónapig tartott. A tökéletes szeretetről és a tökéletességről ennyit. Péntek este az asszonykörön erről beszélgettünk, hogy hogy is áll a mi önértékelésünk és önbecsülésünk, és mit is gondolunk mi erről, és hogyan is viszonyulunk önmagunkhoz. Nagyon fontos és jó beszélgetés volt a kézműveskedésünk mellett mindez, ami péntek este a beszélgetésekben történt. Ha önmagunkra nézünk, akár férfiak, akár nők, azt látjuk, hogy legtöbbször nagyon deficites, nagyon hiányos az én képünk, általában nagyon rosszakat gondolunk magunkról, számtalanszor megtettem már különböző gyermekcsoportokkal, hogy írják össze a saját 10 legjobb tulajdonságukat. Nincs 10 legjobb tulajdonság, még soha, és ez félelmetes, soha nem sikerült 10 jó tulajdonságot összegyűjteni a gyermekeknek. Rosszat azonnal, és kapásból, és akármennyit. És a felnőttek is hasonlóképpen működnek, és ugyanezt tapasztalom közöttük is. Tehát óriási és fájdalmas kérdés az önbecsülés és az önmagunkhoz való viszony, milyennek látjuk önmagunkat, és hogyan értékeljük a saját életünket, és hogyan is viszonyulunk önmagunkhoz. Hogyan lehet kigyógyulni ebből a nagyon negatív énképből, amit legtöbben hordozunk, és mélysebbként ott van általában mindahányunk lelkében. Hogyan lehet ezekből a sebekből meggyógyulni és kigyógyulni? Az önbecsülésünknek nagyon sokféle alapja és sokféle fundamentuma lehet, és sokfélét keres is ez a világ, és sokféle lehetőséget kínál is nekünk ez a világ. Lehet úgy nézni önmagunkra, hogy milyen társadalmi státuszt értünk el, és minél magasabb rangú ember valaki, annál inkább úgy gondolkodik, na jó, akkor én most jó helyen vagyok, és jó az életem. Aztán nyugodhat az önbecsülés, és épülhet az önbecsülés az iskolázottságainkra is, arra gondolva, hogy meg sem vagyok egészen buta, összetanultam ezt, meg amazt, és milyen jól képzett ember vagyok, és tulajdonképpen jó, hogy ilyen sokat tudok. Akkor nincs is semmi baj velem. Aztán lehet úgy gondolni, hogy számba vesz az önbecsülésünkre, vagy az önbecsülésünk pillére, hogy végig gondoljuk az anyagi javainkat. Ilyen autó, meg olyan házam van, meg ilyen körülmények között, vagy olyanok között lakok, nincs miért szégyenkezzek, nincs miért szorongjak, jól vagyok, köszönöm, jól vagyok a bőrömben. Aztán van, aki úgy gondolja, hogy az önbecsülése nagyon fontos pillére, és ezen nyugszik, hogy kit ismer, milyen kapcsolatai vannak, kiket tud mozgósítani, ha bármi gondja van, gyerektanulása, vagy saját munkája kapcsán, vagy mit tudom én, ezer egy protekciót kérünk, és ezer egy dolgot veszünk igénybe, mert vannak kapcsolataink. Aztán van, aki arra büszke, hogy milyen klassz alakja van, milyen csinos férfi, vagy csinos nő, és milyen jól fésült, és jól szituált. Aztán van, aki az önbecsülése forrásaként arra gondol, hogy tulajdonképpen nagyon jó ember vagyok, nagyon jó szívű vagyok, nagyon meleg szívű ember vagyok, oké, velem nincs semmi baj, jól vagyok a bőrömben, mert szeretnek mások, mert szerethető vagyok, mert én ilyen vagyok. Nagyon sokféle pillére van tehát az önbecsülésünknek. Ez az ige, amit most olvastunk itt a római levélben, napi igénk, gondolom a bibliaolvasásunk során, a bibliaolvasókkal szerint találkoztunk ezzel az igével tegnap és ma, mostanra szóló igénk. Amit tudni kell erről az igéről, hogy egy sajátos megvilágításba helyezi. Egy egész másféle alapra helyezi az önértékelésünket és az önbecsülésünket, és egész másra tanít. Nagyon fontos tudnivaló ezzel az igével kapcsolatban, hogy, és még nincsen túl messze a reformáció, hogy Luther és Calvin életgyógyulását, megújulását, hitbeli fejlődését alapvetően meghatározta a Róma 8. Ez az ige, amit itt olvastunk és hallottunk. Mindkettőről tudni kell, hogy Luther Márton is, Calvin is éjszakákat gyötrődött azért, és amiatt, hogy mi lesz velük, ha meghalnak. Szereti-e őket az Isten? Elfogadja-e őket? Tudjuk, hogy egyáltalán a reformációt ez a gyötrődő kérdés indította el, hiszen Luther Márton a barátja miatt aggódott, aztán meg önmaga miatt is, mert ő sem gazdag családból származott, és nem voltak búcsúcédulái. Szóval a reformáció kezdetei mindkét ember lelkében ugyanebből indult el, és ugyanebből a kérdésből, hogy hogyan néz rám az Isten? Hogyan állok meg előtte? Mit mondhatok én önmagamról, és mivel mentegethetem magamat, és hogy is van ez? Isten szerete engem, és elfogad-e engem? Szerete annyira, hogy örök élettel ajándékozzon meg bennünket. Nekünk, nekem ez az ige mindenek előtt, és visszakapcsolva a péntek esti beszélgetésünkhöz, ebben állapodtunk meg, és erre jutottunk közösen is, hogy a mi önbecsülésünk alapja, önértékelésünk alapja az, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. A mi önbecsülésünk és önértékelésünk alapja az, hogy Isten elfogadott, szeretett, kívánt, óvott gyermekei vagyunk. Hogy valaki kinyújtotta a kezét értünk és felénk, és ezzel megtart és megment bennünket. Miért ez a legfontosabb pillére az önértékelésünknek? A római levelet, ha valaki napról napra olvassa, ahogy a Biblia olvasó kalauzunk vezet bennünket, az már találkozhatott ezzel a kérdéscsoporttal és ezzel a dilemmával, hogy de hát hogy lehet eleget tenni az Isten akaratának? Pál apostol ugye Rómába ír, a pogányokból lett keresztjéneknek, önmaga farizeusi háttérből, zsidó, szigorú, vallásos életben élt, és így élte az életét, és azt taglalja részeken keresztül, hogy mit jelent a törvény tisztelete és a törvény betartása. És a dilemmái, a gondolkodása közben eljut erre a fantasztikus felismerésre, ami végül is őt a kereszténységhez is fűzi a megtérése után, megtartja a kereszténységben. A törvény nekem halálomra lett, írja Pál. Mert hogy az Isten szavába, a törvénybe belenézni, a Mózes öt könyve és azoknak alkalmazásába belenézni, ahhoz igazodni, azt jelenti, hogy mindig valami bukfenc van az életünkben, mindig van valami hiányosság, és zsidó gondolkodás, farizeusi gondolkodás szerint ezzel az egész törvényt megrontottam, egészében, ha csak egyet megrontok, az egészen szembe mentem, tehát szembe mentem Isten akaratával, kész, menthetetlen vagyok. A törvény nekem halálomra lett, vallja meg Pál. De Isten fia megszabadított, más utat, más módot adott nekem. Van egy másik út, Krisztusban lenni, Krisztushoz tartozni, Isten gyermekévé lenni. És ez a mentség, és ez a megtartatás, amit üzen nekünk ebben a levélben az Úr. Mit is jelent tehát Isten gyermekének lenni? Szabadságot. Mindenek előtt szabadságot jelent. Ugyancsak itt a római levélben, két részsel korábban elhangzik egy fantasztikus mondat. Nem vagyunk adósai a testnek. Nem vagyunk adósai a bűnnek. Mit mond ezzel Pál? A test cselekedetei, ezt is kérdezte tőlem nemrég valaki, hogy és akkor az baj, hogy ízlik az étel, dehogy baj. Azért teremtett az Úristen, hogy éljünk vele és éljünk hálaadással. Hanem amit ő a test cselekedeteinek gondol, azt a Galata levélből hadd olvassam föl, egyetlen vers. A test cselekedetei, ezek házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről már előre megmondom nektek, amit korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem fogják örökölni az Isten országát. Tehát a test cselekedetei, ha végig gondoljuk ezt a listát, tulajdonképpen azt nevezi az ige a test cselekedeteinek, ami csak magamra irányul, saját pillanatnyi vágyaimmal, érzéseimmel, indulataimmal foglalkozik, és ezt parttalanul és gátlástalanul megélem és kiélem. Ezt nevezi a test cselekedeteinek az ige. Mit mond visszatérve ez az ige? Nem vagyunk adósok a testnek. Nem kell így élni, hogy kiszolgáltatotta legyek a tulajdon testemnek. Nem vagyok fogja önmagamnak. Nem kell, hogy kényszerpályán mozogjon az életem. A szenvedély betegek életéből pontosan tudjuk, hogy micsoda iszonyú megkötözettség kiszolgáltatottnak lenni egy szenvedélyben. Amikor a drog uralkodik, és nem én a drog fölött. Amikor a tévé uralkodik, és nem én a tévé fölött. Vagy a számítógép, vagy bármilyen szerencsejáték uralkodik. Vagy a dohányzás uralkodik, és nem én ezek fölött. Ezeket jól tudjuk, ismerjük, gondolom, hogy nem kell ezt nagyon taglalnom. nem vagyunk adósai a testnek, üzeni ma legelőször felszabadító, nagyon megnyugtató, nagyon jó hírként üzeni nekünk ezt az ige. Nem kell adósnak lenni. Aki adós, az kényszerpályán mozog. Nagyon jól tudjuk, és a napi gazdasági hírekből pontosan tudjuk. Isten fiának lenni azt jelenti, hogy nem vagyunk adósai a testnek. Nem igaz az, hogy mindig csak elbukni lehet a kísértésekben, nem igaz az, hogy amikor nem tudjuk befogni a szánkat, nem igaz az, hogy nem tudunk tiszta szemmel nézni valakire, nem igaz az, hogy minden kapcsolatunkban csak önzőnek kéne lenni, és csak a magunk kedvét és hasznát kéne keresni. Nem igaz. Az Isten gyermekeinek van más útja, van más lehetősége, mert az Isten gyermekei, mert Krisztust hordozhatják a szívükben. A bűn többet ti rajtatok nem uralkodik. Tehát Isten gyermekének lenni szabadságot jelent. Ettől a kényszerpályától, a test megkötözöttségétől való szabadságot jelent. Úgy szeretném hinni, és azt remélni, hogy ugye ismerős ez a szabadság is. Sikerül elhallgatni, amikor beszeretnénk szólni, vagy amikor ökörbe rándul a kezünk, mégiscsak kisimul, mégiscsak megnyugszik, amikor elfordulni szeretnénk, mégiscsak ránézek arra, akitől éppen elfordulni szeretnénk. Úgy remélem, hogy ez ismerős élethelyzet mindahányunk számára. Másodszor, Isten gyermekeinek lenni egy függőség cserét jelent az ige tanítása szerint. Krisztus uralma alá tartozni, Jézus hatása alatt lenni. Isten gyermekének lenni, ez szerint egy Jézus hatása alatt állok. Az, hogy valaminek a hatása alatt vagyunk, ez gondolom, hogy nagyon ismerős. Olvastunk valami olvasmányt, vagy láttunk egy filmet, vagy hallottunk valami hírt, ami megrendített, és vagy nagyon szép érzéseket indított el a szívünkben, vagy dühöt és szégyent és elkeseredést. Különböző módon hatnak ránk a világ történései és dolgai, és napokig jár rajta a fejünk, és napokig nem tudunk felszabadulni ezeknek a hatása alatt. Egy gondolat, egy történés, egy olvasmány, egy zene, annyi minden tud meghatározni bennünket, és befolyásolni napokra. Minden érzés és gondolat Krisztustól meghatározott. Ezt jelenti Isten gyermekének lenni, Jézus hatása alá kerülni, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem, csak hogy Krisztus gazdagságát megnyerjem. Krisztus hatása alatt lenni, aki megragadott, aki rabul ejtett a maga szeretetével, aki mellém lépett, betoppant az életembe, és onnantól kezdve minden egészen mássá lett. Annyiszor hallottuk a nagy parancsolat szavát, annyiszor Jézus szavát. Meddig ér el bennünket az ő szava? Meddig van hatása egy ige hallgatásának az életünkben? Hogyan folytatódnak az Isten tiszteletek, vagy egyéni csöndjeink? Legbelül hogyan folytatódik? Mi történik tovább a hétköznapjainkban? Isten fiainak lenni, azt jelenti, Jézus hatása alatt vagyok. Teljes szívemmel, teljes lelkemmel és egész emberségemmel. Harmadszor, Isten fiának lenni, Isten gyermekeinek lenni, ezt is jelenti, hogy egy vezetettség csere, egy vezető csere történik az életünkben. Jézus dominanciája lesz a meghatározó a teljes életünkben. Azt olvastuk az igében, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Az itt szereplő görög szó a Biblia eredeti nyelvében, a vezetni, ez nagyon sokféle tartalma, és nagyon sokféle színe, árnyalata van ennek a szónak, ilyeneket vezet, hogy letartóztatott embert vezetni. Ilyet is jelent, hogy egy tájékozódni nem tudó sérült embert vezetni. Aztán ezt is jelenti, hogy ösztönözni valami felé, terelgetni valami felé. Akiket Isten lelke vezérel, akiket Isten így tölt be, és így fog meg, hogy tényleg rabul ejtett a szeretete, tényleg lenyűgözött, és ő vezet ehhez képest. Isten lelke természetesen belülről vezérel mindahányunkat, belülről vezet. Jézus Krisztus jelenléte az életünkben egy belső iránytű. amihez hozzá kötődöm, és ami megköti, és meghatározza az életemet. Azon a pályán, amit visz és vezet, amit az Úr jelöl ki. Isten lelke visz és vezet. Ahova ő visz, ahova ő terel, úgy, mint a buszba beülő embert, vagy az autóba beülő embert a sofőr vezeti. Így vezet valahogy bennünket a Szentlélek. Így is mondhatnánk, hogy a Szentlélek a sofőr az életünk során, akire teljes bizalommal, épp úgy, mint egy buszsofőrre, rá lehet bízni az életünket. Biztonságosan irányítja az életünket a Jézus Krisztussal való közösségben, a cél felé, a hazaúton, a hazaérkezés, a Krisztusra találás útjain, hogy ott legyünk végül, ahol ő van, nála otthon. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mit jelent ez gyakorlatilag? Azt, hogy önmagam és mások megítélésének a mértéke Krisztus szavai és Krisztus tettei. Hozzámérem önmagam. Ő a mértéke a kimondott szavaknak, a megérlelt indulatoknak, vagy kipattanó indulatoknak. Ő a mértéke, ő a terelője, ő a vezére az indulatainknak. Teljes életünkben Krisztushoz igazodunk, és Krisztusra hagyatkozunk. A gondolataimat és az érzéseimet az ő szándéka, megismert szándéka és megismert akarata vezérli és igazítja, hogy a szavaimat az ő szavai határozzák meg, hogy a tetteink az ő tetteivel mérettetnek meg, és mérjük meg önmagunkat. És bennünk, általunk ő cselekszik, és ő mozdul. Isten fiainak lenni, az Isten lelkétől vezéreltnek lenni, egy boldog felfedező út. Amikor azt érthetem meg, azt láthatom meg, hogy nem csak rosszra vagyok képes, hanem az lehet, hogy szemedből Krisztus néz, hogy a te szádból Krisztus szól, hogy a te mozdulataidban Krisztus mozdul, kezed az övé lehet, útjait, lábod, tested és lelked, övé lehet, őt hordozhatja és őt tükrözheti. Gyönyörű méltóság, hasonlítani testvérünkre, Krisztusra, az Atya gyermekeiként élni. Így lehet gyertyalánk életet élni, világítani a sötétben, vagy amit Jézus mond, sóvá lenni. Az olykor emészthetetlenül rossz ízű világban jó ízzé lenni azok között, akik között élünk. Jézus szerethet a mi szívünkben és a mi szívünkkel. Ő segíthet egész személyiségünkkel és egész életünkkel. Nem magunktól van. Nem azért lehet, olyan klasszak vagyunk. Nem azért, mert annyira nagyra becsüljük és nagyra tartjuk önmagunkat, hanem mert ő birtokba vett. Mert beköltözött a szívünkbe, mert ő a sofőr. Ő vezeti az életünket. Adja Isten, hogy így lehessen mindhányunk életében. Isten gyermekének lenni legutoljára szabadulás a félelemtől. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Miért lehet megszabadulni a félelemtől az Isten gyermekeinek, és miért van nekünk esélyünk félelmek nélkül, vagy a félelmek háttérbeszorításával élni az életünket? Mert gondviselő jó atyánk van. Olyan klasszul szoktuk ezt énekelni. Gondolunk rá? Amikor éppen szorongani valónk van, amikor izgulni valónk van. Gondviselő jó atyánk van. Mert erő, szeretet és józanság a hétköznapi bölcsesség lelkét kaptuk. Nem a saját agyunk és lelkületünk, a kincsünk, hanem van ennél sokkal több. Kaptunk Isten gyermekeiként, örököltünk a mi atyánktól az erő, szeretet, bölcsesség, a hétköznapi bölcsesség, a józanság lelkét. Mert egy új kapcsolatot kaptunk, ezért lehet nekünk félelem nélkül élni, és ez távol tartja a félelmet. A mennyei atyánkkal szembeni bizalom lelkületét kaptuk, a gyermeki lelkületet. Az eredeti görög szó, és görög kifejezés, bocsánat, már egy kicsit sokat görögözünk, bocsánat, de nagyon szép a kifejezés. Azt jelenti, hogy a gyermek bizalmával és szeretetével telitorokkal kiáltani az édesapánkhoz, az apukánkhoz, a papához, ahogy a görög és arám nyelv mondja Jézust, a papa után kiáltani, a pácskánk után kiáltani, telitorokkal, a gyermek bizalmával. És a gyerek sokszor kiabál telitorokkal a szüleinek és a szülei után. Vagy mert bánata van, és mert sérülés érte, és segítségmegmentésre vár, vagy pedig az örömét szeretné teli szájjal ellelkendezni, és ezért kiabál, és mondja mindazt a jót és örömet, ami érte. Milyen az esély? Ez a mi esélyünk, nekünk szól. Az Isten fiainak, Isten gyermekének esélye. A megfáradt gyermek is olykor kiabál apja és anyja után, és mondja, hogy vegye föl az ő szülője. Lehet így kiáltani a megfáradások idején is, a csüggedések idején is. Lehet így kiáltanunk a mi atyánk után, apácskánk után, mert papánk van, szerető, kedves, gyöngéd, és a világ leghatalmasabb, legnagyobb erejű megtartója, az Úr Krisztus. Épp ezért Isten gyermekének lenni elrejtőzés Isten szeretetében, beburkoltnak lenni Isten szeretetében, épp ezért élet, gyógyulás. Milyen az esély Isten gyermekeivé lenni? Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyán. Maga a lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.